kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Július 27-én, most vasárnap tartják Lőrinciben a Szent Anna búcsút. Idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban 9 órakor kezdődik. A bizonytalan, várhatóan viharos időjárás miatt a helyszín is változott, amely a városi Szent Mihály templom lesz. A szentmisét Tamási József atya mutatja be. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapát falván a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd. A településről a kis buszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek, illetve a kápolnához zarándokmenet indul 9 órakor Bélapát falváról a Bartók Béla és 4. Béla utcák kereszteződésében álló keresztől. Magyarország és a kormány célja nem csak a kiegyezés, hanem a kiengesztelődés és a lehető legszorosabb együttműködés az utódállamokkal, hangsúlyozta Semmény Zsolt a 34. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor keretében tartott nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetésen. A miniszterelnök helyettes közölte, a többi utódállammal is ugyanolyan partneri viszony kiépítésére törekszünk, mint amilyen Szerbiával megvalósult, a hiba nem Magyarország készülékében van, hogy ez eddig nem sikerült, mondta. Nemzetben gondolkodni azt jelenti, hogy nagyobb összefüggésben tekintjük a magyarság sorsát, semmint az akaratunk ellenére meghúzott államhatárokon belül élő magyarság szempontjai és érdekei, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szavai szerint erre emlékeztett túlsványos, amely a legnagyobb politikai találkozó a határon túli magyarok világával, ami nagy eredmény, és lassan ezt nem is vitatják. A kormányfő elmondta, tavaly arról beszélt, hogy van magyar nagy stratégia, abból felvillantott néhány dolgot, most majd egy lépéssel tovább megy, és a stratégia néhány fontosabb elemét is bemutatja délelőtti beszédében. Magyarország elemi érdeke, hogy kitartson az ukrán EU tagságot elutasító álláspontja mellett, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban, ahol arról is beszélt, tagság helyett szerződésen alapuló stratégiai megállapodást javasol Ukrajnának. Orbán Viktor szólt arról is, Ukrajna nagyon súlyos fenyegetéseket intéz Magyarországhoz, amit igyekszik higgadtan stratégiai nyugalommal kezelni. Hozzátette, ugyanakkor az ukránok egyre jobban beépülnek a magyar politikába, a médiába, a szakértői világba, tehát védekezni kell. A magyar hadsereg stratégiailag elhatározott úton halad, hatalmas lépéseket tettünk csak az elmúlt néhány évben is, erről beszélt a honvédelmi miniszter Tusnád Fürdőn. Magyarország elrettentő ereje a szövetségesi rendszerrel kiegészítve megnőtt, jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf. A 2010-es családbarát fordulat óta egyre bővül, mára meghaladta a 30-at azoknak az intézkedéseknek a száma, amelyekkel Magyarország a családokat a gyermekvállalás segíti, összegezte a családokért felelős államtitkár Tusnád Fürdőn. Kondt Zsófia elmondta, július 1-én elindult Európa legnagyobb adócsökkentési programja, amely 1 millió családot érint. Ez a családi adókedvezmény megduplázása. 2010 óta munkalapú társadalom épül, 1 millió új munkahely jött létre, és a női foglalkoztatás is 66-ról 80%-ra növekedett, ismertette. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.679.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 212.000, a munkanélküliségi ráta 4,3% volt, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az április-júniusi 3 hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4.661.000 volt, 49.000-rel kevesebb, mint egy évvel korábban. A csökkenésben meghatározó szerepe volt az úgynevezett legjobb munkavállalási korú 25-54 éves népesség fogyásának, tette hozzá a KSH. 10-ből 80 állami ösztöndíjas képzéssel jutottak be felsőoktatási intézménybe, ami mintegy 74.000 hallgatót jelent, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter az M1 állami televízióban. Hankó Balázs közlése szerint az állami ösztöndíjas képzésekbe felvett hallgatók száma 2.500-rel több, mint tavaly. Ez a felsőoktatás megújulása utáni 2022-es felvételi évhez képest már 13.500-rel magasabb. A belügyminisztérium megjelentette a magyar közlönyben a 2025-26-os tanévrendjéről szóló rendeletet. Az előzetesen megismertekhez képest ez nem módosult, 181 napos lesz, szeptember 1-én kezdődik, és majd 2026. június 19-én ér véget. A szünetek sem változtak, ugyanakkor az első fél év vége pár nappal arrébb került az eredetileg ismertetethez képest. Végül az időjárásról. A fátyol és az egyre erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett majd sok szaharai por által szűrt napsütésre számíthatunk. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, de helyenként akár hevesebb viharok is lehetnek. Az északi a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20 fok körül, napközben aztán 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány Messerem-díjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nekem a Balaton
se kergetek én déli bár.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 26-án szombaton szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Jöjj, világítsd meg életünket! Jöjj és emlékeztes minket a Teremtő szeretetére! Jöjj napsütéses nap, esős nap, jöjj és énekeld nekünk, milyen jó az Úr, hiszen ő az, ki irányítja életünk, ő az, aki az egész világ mindenség felett uralkodik, ő a fedhetetlen gondviselés, kiörködik minden felett, kormányoz mindent kifürkészhetetlen szándékaiban. Legyen ezért dicsőség és dicséret neked, Urunk, minden körülmény között és minden eseményben is. Ez szép mai napon. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Kassák Lajos fogalmazta meg. Szerinte, ha a bensőjében derűs az ember, akkor a világ is kifényesedik előttem. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Annák és az Anikók ünneplik névnapjukat. Az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. A név eredeti formája Hanach, jelentése pedig kegyelem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség, báj. Az Anikó héber székely eredetű név, az Anna erdélyi magyar becézőjéből származik. Jelentése bájos, kedves, Isten kegyelme. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Anna és Anikó nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Anna és Szent Joakim, Szűz Mária szüleinek, Jézus Krisztus nagyszüleinek emléknapja van. A folytatásban pedig ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A folytatásban időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést is hallanak. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a mai nap versét. Ezt követően fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órától műsorváltozásra hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, ugyanis ekkor majd híreket mondunk, és kezdődik Reggeli beszélgetés című műsorunk, amelynek témáját néhány másodperc múlva ismertetem Önökkel, ám előtte elmondom azt a közérdekű információt, hogy a mai napon 7 órától nem közvetítünk Szentmisét az Egri Bazilikából, mert majd terveink szerint 8 óra 30 perctől közvetítünk érseki Szentmisét a Jász Szent Andrási Szent Kereszt felmagasztalása templomból, a Jászok világtalálkozója alkalmából. Nos így, a 7 óra után kezdődő Reggeli beszélgetés című műsorunk is ehhez a témához kapcsolódik, hiszen a mai adásban a Jászok világtalálkozója apropóján a jászok eredetéről, történetéről és jelentőségéről beszélgetek Hortiné dr. Bató Edittel, a Jász Múzeum nyugalmazott igazgatójával. Következzen most műsorom rövid ajánlója. Honnan ered ez a jász szó? Tudunk erről valamit?
Hát a jász szó a jelenlegi ismereteink szerint az alánok régi nevéből, az ás szócskából származtatható, tehát a régiségben azt a népcsoportot, akik a jászok elődeit képezték, ásoknak, ászoknak nevezték, majd később egy jétoldalék került, ugye, oda is így lettek jászok.
Ezt követően 7 óra 50 perctől programajánlót hallanak majd. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb, 8 óra után néhány perccel várom Önöket. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Kellemes időtöltést, jó rádiózást, és szép napot kívánok Önöknek!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Nyíklátháza elkerülő szakaszán a 19-es és a 14-es kilométerek között aszfaltoznak, emiatt csak a belső sáv járható. Tornyos-Németi felé a 26-os és 29-es kilométerek között irányonként egy-egy sáv járható, mert az ellenkező M3-as autópálya felé vezető oldalt felújítás miatt lezárták. A 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt felújítás miatt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 4-es főúton épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakaszon. Ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Szentdomangos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is közeli mellékutakon terelik el. A Sajón, Girincs és Sajószöget között a komp technikai okok miatt nem üzemel. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz július 26-án szombaton 15 órától július 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Bye.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma a fátyol és egyre erőteljesebb gomoly felhő képződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Északa az ország északnyugati felén tovább nő a csapadékhajlam, ott eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A csapadéktömb elvonultával délután elszórtan alakulhatnak ki záporos, zivataros csapadékgócok. A kezdetben északias szél délire, délnyugatira fordul, megélénkül, helyenként erős lesz, és a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 16 és 23 fok között, délután nyugaton 27, délkeleten 39 fok közelében alakulhat. A fokozódó hőség egészségügyi szempontból is kockázatokat hordoz magában. Az országos tiszti főorvos immár harmadfokúra emelte a hőségriasztást, amely szombat éjfélig marad érvényben. A tartós meleg különösen veszélyes a kisgyermekekre, idősekre, várandósokra és a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre nézve. Ezzel együtt az elhúzódó, az átlagosnál melegebb időjárás bárkinél kiválthat egészségügyi panaszokat. Nagyon fontos ezekben a napokban a bőséges folyadékpótlás, valamint az, hogy a legmelegebb órákban húzódjunk hűvös, árnyékos helyre. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A nap verse.
Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vad csapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen. Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj! Én hallgatok. Űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj. Lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos Assisi jöjj című versét Réti Árpád előadásában hallották. Réti Árpád színművész neve és hangja is jól ismert, nem csak az egri és az erdélyi közönség számára, hiszen színpadi alakításai és előadó estjei mellett rádiónk hullámhosszán is sokakhoz eljutott hangja, számos verset, novellát és regényt olvasott fel stúdiónkban. Kolozsváron született 1939. december 31-én. A Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1964-ben. Pályáját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban kezdtem, 24 évig volt a társulat tagja. 1988. novemberében települt át családjával Magyarországra. 1989-től az egri Gárdonyi Géza Színház művésze volt, 2013-tól örökös tagja. Előadó művészként önálló estjein verseket, balladákat mondott. Felesége Albu Erzsébet bábművész, színésznő, leányuk Réti Ringó színésznő. Réti Árpád színművész 2021-ben ezen a napon hunyt el. A mai verssel ráemlékeztünk. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. a Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1990-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó beszéde a papokhoz. Vonjátok be Isten népét a misszióba. Leó pápa üzenete a vietnámi katekétáknak. Soha nem vagytok egyedül. XIV. Leó fogadta az algériai elnököt. A pápa Mattarella elnöknek. Hálás a béke ügyéért végzett fáradhatatlan szolgálatáért.
XIV. Leó a papokhoz. Vonjátok be Isten népét a misszióba. Leó pápa pénteken délelőtt audiencián fogadta a Regina Apostolorum Pápai Egyetem papképző kurzusának oktatóit, valamint a Xaverianus testvérek nagykáptalanjának résztvevőit. Ahhoz, hogy örömmel éljék meg evangelizáló és nevelői küldetésüket, boldog papok legyenek, ápolják a barátságot Jézussal, testvéri szeretet közösségben éljenek egymással, valamint vonjanak be minden megkereszteltet a misszióba, buzdította őket a pápa. A Regina Apostolorum Pápai Egyetem 23. papképző kurzusa, illetve a Xaveri Szent Ferenc testvérei kongregáció nagykáptalanja két különböző esemény, mégis összeköti őket a misszió és az evangelizálás célkitűzése.
Questa chiamata esige da tutti ministri ordinati e fedeli laici una formazione solida e integrale.
Ez valamennyiünk hivatása, amihez papoknak és világi híveknek egyaránt szilárd és átfogó képzésre van szükségük, állapította meg beszédében a Szent Atya. Ez a képzés nem korlátozódhat pusztán ismeretszerzésre, hanem át kell, hogy alakítsa emberi mi voltunkat és lelkiségünket, hogy átvegye az evangélium alakját, és helyet teremtsünk magunkban annak az indulatnak, ami Jézus Krisztusban is megvolt. A papi dikasztérium a közelmúltban nemzetközi találkozót hirdetett a papoknak, amelyen a boldog papság témájával foglalkoztak. Elmondhatjuk azonban, hogy valamennyiünket meg kell, hogy fertőzze az evangélium öröme, és ezért beszélhetünk boldog keresztényekről, boldog tanítványokról és boldog misszionáriusokról. Papként vagy világi hívőként egyaránt életünk házát sziklára kell építenünk, vagyis olyan stabil alapokra helyezni, amelyek képesek kiállni azokat az emberi és lelki viharokat, amelyek nem kerülik el sem a keresztények, sem a papok, sem a misszionáriusok életét. De hogyan építkezzünk sziklára? Leó pápa ezzel kapcsolatban három szempontot ajánlott megfontolásra. Az első, ápoljuk a barátságot Jézussal. Ez a ház alapja, ami minden hivatás és apostoli küldetés középpontjában kell, hogy álljon. Személyesen át kell élnünk az Úrral való bensőséges kapcsolat élményét. Azt, hogy nem a mi érdemünkből, hanem puszta kegyelemből ránk tekintett, szeretett és kiválasztott minket. Ugyanis elsősorban ezt az élményt adjuk át a papi szolgálatban. Akkor is, amikor másokat a papi életre nevelünk, és akkor is, amikor hivatásunknak megfelelően a missziós területeken hirdetjük az evangéliumot, elsősorban saját személyes tapasztalatunkat adjuk át a Krisztussal való barátságunkról, ami sugárzik belőlünk, életstílusunkból, emberségünkből, abból, ahogy képesek vagyunk jó kapcsolatokat megélni. Ferenc pápa egy alkalommal, amikor az általános audiencián idézett 6. Pál Evangéliei Nunciandi kezdetű apostoli buzdításából, megállapította: az evangelizálás több, mint a tanítás és az erkölcs puszta átadása.
E prima di tutto testimonianza. Testimonianza dell'incontro personale con Gesù Cristo.
Elsősorban tanúságtétel. A személyes találkozás tanúságtétele Jézus Krisztussal, a megtestesült igével, amelyben beteljesült az üdvösség. Nem arról van szó, hogy egy ideológiát vagy doktrínát közvetítünk Istenről, hanem azt az Istent adjuk át, aki bennünk lakozik. Leó pápa rámutatott: ez folyamatos megtérést igényel a részünkről. A papképzéssel foglalkozók ne feledjék, hogy nekik is a folytonos evangéliumi megtérés útján kell járniuk. A misszionáriusok pedig azt, hogy ők legyenek az evangélium első számú címzettjei, akiket evangelizálni kell. Ehhez pedig állandóan dolgozni kell önmagunkon, a szívünk mélyére szállni, és szembenézni az árnyakkal és a sebekkel is, amiket hordozunk. Venni a bátorságot, hogy lehújjanak álarcaink, bensőséges barátságot ápolva Krisztussal. Így hagyjuk, hogy átalakítson minket az evangélium élete, és hiteles missziós tanítványokká válhatunk. A másik szempont, amire 14. Leó rámutatott a Xaveriánus testvéreknek és a Regina Apostolorum Pápai Egyetem papképző kurzusának tartott audiencián, a tényleges, szeretetteli testvéri kapcsolat volt, amelyet a papoknak egymás között meg kell élniük. Amikor Ferenc pápa a papi életről és az abban előforduló válságok megelőzéséről beszélt, négyféle közelséget szeretett hangsúlyozni. Közelség Istennel, a püspökkel, a papok között és Isten népével. Ebben az értelemben meg kell tanulni testvérként élnie a papoknak egymás között, mint ahogy a szerzetesi közösségekben, illetve püspökükkel és előjáróikkal is. Sokat kell önmagunkon dolgozni, hogy legyőzzük az individualizmust és a másik túlszárnyalásának rögeszméjét, ami versengővé tesz minket. Hogy fokozatosan megtanuljunk jó és testvéri kapcsolatokat építeni emberi és lelki szinten, Elvileg ezzel mindenki egyetért. A valóságban azonban még nagy utat kell megtennünk, fűzte hozzá a pápa. Végül a harmadik megfontolása küldetésre vonatkozik. A papok osztozzanak a misszióban minden megkeresztelt emberrel. Az egyház első századaiban természetes volt, hogy minden hívő missziós tanítványnak érezze magát, és ezért ők maguk is evangelizáltak. A felszentelt pap pedig ezt a küldetést szolgálta, amelyben mindenki osztozott. Ma erőteljesen érezzük, hogy vissza kell térni ehhez a szokáshoz, hogy minden megkeresztelt kivegye a részét a tanúságtételből és az evangélium hirdetéséből, mutatott rá a pápa. A Xaveriánus testvérek a missziós területeken kézzel fogható tapasztalatot szereztek arról, milyen fontos együtt dolgozni az ott élő keresztény közösségek tagjaival. A papképzéssel foglalkozóknak pedig arra kell figyelniük, hogy erre neveljék a papokat, nem pedig arra, hogy magányos harcosnak érezzék magukat, mintha a felszentelt papság magasabb rendűvé tenné őket. Olyan papokra van szükségünk, akik képesek észrevenni és felismerni mindenkiben a keresztség kegyelmét és az abból fakadó karizmákat, akár segítve a személyeknek abban, hogy megnyíljanak ezen ajándékok előtt, és bátorságot, lelkesedést merítsenek az egyházi életben és a társadalomban való elköteleződéshez.
Concretamente ciò significa che la preparazione dei futuri sacerdoti dovrà essere sempre più immersa nella realtà del popolo di Dio.
Ez konkrétan azt jelenti, hogy a jövő papságának képzését egyre inkább Isten népe valóságába kell ágyazni, bevonva annak minden tagját, papokat, világiakat és szerzeteseket, férfiakat és nőket egyaránt. Leó pápa köszönetet mondott szolgálatukért, a papképzésért, az evangelizáló küldetésért, amelyet olyan területeken végeznek, ahol szükség van az evangélium reménységére. Folytassák szolgálatukat, Szűz Mária kísérje őket és járjon közben értük, zárta beszédét a Szentatya, a Regina Apostolorum Pápai Egyetem 23. papképző kurzusa, illetve a Xaveri Szent Ferenc testvérei kongregáció nagykáptalanja tagjainak tartott audiencián.
A pápa a vietnámi katekétákhoz, soha nem vagytok egyedül. Boldog Phu Yen András születésének 400. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a vietnámi katekétáknak. A római ifjúsági jubileum előtt háláját fejezte ki mindenkinek, különösen a fiataloknak, akik az ország minden tájáról csatlakoztak a felhíváshoz. A pápa különösen hálás azért, hogy imában csatlakozhat hozzájuk boldog Phu Yen András szent erekéjének jelenlétében. Vietnám nagy fiának életét felidézve, Leó pápa kiemelte, hogy boldog András felbecsülhetetlen értékű segítője volt a jezsuita misszionáriusoknak, akik megkeresztelkedése után elvitték az evangéliumot Vietnámba. Ferenc pápa a Krisztus Vivit kezdetű apostoli buzdításában elmagyarázza, hogyan börtönözték be a vietnámi boldogot a hitéért, és hogy amikor nem volt hajlandó megtagadni azt, mártír halált halt. Utolsó szavaiban Jézus nevét említette. Leó pápa rávilágított, hogy András miként válaszolt Krisztus hívására, hogy szeretettel viszonozza a szeretetet. Tanúságtétele révén elnyerte a vietnámi protomártír címet, és II. János Pál pápa 2000-ben boldoggá avatta. A katekéták védőszentjeként Leó pápa a közbenjárását kérte, hogy bátorítsa azokat, akik azon munkálkodnak, hogy a hitet oktassák, hogy kövessék a fiatal vértanú példáját a megpróbáltatások közepette. A vietnámi egyházhoz fordulva Leó pápa üzenetében kiemelte, hogy a helyi közösség tele van hitoktatókkal, akik elkötelezettek a hit oktatásában a gyermekeknek és a fiataloknak. 64 ezer katekéta van jelen Vietnámban, és az országon kívül mutatott rá a pápa, akiket a plébániai élet alapvető részének nevezett. Köszönetét fejezte ki azoknak, akik ezen a területen szolgálnak. Arra buzdította őket, hogy soha ne becsüljék alá azt az ajándékot, amelyet ők maguk jelentenek, hiszen gyermekeket és fiatalokat vonnak be Jézus barátságába, tanításukkal és példaadásukkal. Üzenetében Leó pápa továbbá emlékeztetett. Az egyház küldi őket, hogy Isten szeretetének élő jelei legyenek. Alázatos szolgák, mint Boldog András, tele missziós buzgalommal. A pápa felidézte, hogy Boldog András állítólag arra buzdította keresztény társait, hogy maradjanak erősek a hitükben, és imádkozzanak érte fogságuk idején is. Leó pápa ezzel arra emlékeztetett, hogy a keresztény élet, különösen a hitoktatói munka soha nem magányos vállalkozás. Mindannyian Krisztus testének részei vagyunk. Ismét elődje szavaira utalva, Leó pápa hangsúlyozta, hogy a katekéták szolgálata a család és a kultúra örökségében gyökerezik. Arra buzdította a katekétákat, hogy munkájukban tartsák életben családjuk és hazájuk iránti szeretetüket. Hitük és kultúrájuk tovább öröklődik, különösen szüleitek és nagyszüleitek hősies hite, akik Boldog Andráshoz hasonlóan tanúságot tettek a szenvedésben, és megtanítottak titeket bízni Istenben. A pápa arra ösztönözte őket, hogy használják fel ezeket a hagyományokat és gyökereket, amelyek Isten ajándékai, hogy segítsék őket a hit másokkal való megosztásának küldetésében. Üzenetének végén Leó pápa arra hívta a vietnámi katekétákat, hogy lelkileg csatlakozzanak a fiatal zarándokokhoz, akik az ifjúság jubileumára Rómába érkeznek, és legyenek egységben vietnámi testvéreikkel is. Istenre bízva őket és munkájukat, a pápa megáldotta a hivatásukat, és Boldog András közbenjárását kérte. A katolikus hívők számát tekintve Vietnám az 5. helyen áll Ázsiában, a Fülöp-szigetek, India, Kína és Indonézia után. Az első katolikus térítők a 17. század kezdetén érkeztek Indokínába, és tevékenységük jelentős ellenállásba ütközött. Mintegy 200 000-re teszik az első 2 évszázad során hitükért mártíromságot szenvedők számát. A kommunista uralom üldöztetései külön fejezetet jelentenek. Az ország egyesítést követően viszont enyhült a hatalom és az egyház közötti feszültség. Az egyház 26 egyházmegyére, köztük 3 főegyházmegyére tagozódik, a 2228 plébánián 2668 pap szolgál. Boldog Fu Yen András 1624-ben született egy szegény családba, Fu Yen tartományban, majd a jezsuitáknál tanult és 16 évesen megkeresztelkedett. Katekéta lett és buzgón evangelizált, telve Isten szeretetével és mindenki üdvösségét kívánva. 1644-ben katonák fogták el a király nevében, aki meg akarta szabadítani a királyságot a kereszténységtől. 1644. július 26-án lefejezték, miközben azt kiáltotta: Jézus! A vietnámi hitoktatók számára inspirációként II. János Pál pápa boldoggá avatta Rómában 2000. március 5-én. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei atyám előtt. Fu Yen András Vietnámban hősies intenzitással tette magáévá az Úrnak ezeket a szavait. Attól a naptól kezdve, hogy 16 éves korában megkeresztelkedett, mély lelki élet kialakítására törekedett. A nehézségek közepette, amelyet a keresztény hitet vallók megéltek, a feltámadt Krisztus hűséges tanújaként élt, és fáradhatatlanul hirdette az evangéliumot a hitoktatók Isten házatársulatában. Az Úr szeretetéért minden erejét az egyház szolgálatára és a papok küldetésének segítésére fordította. Vérének kiontásáig kitartott, hogy hűséges maradjon az Isten szeretetéhez, akinek teljesen átadta magát. Boldog András boldogáavatási szertartásán II. János Pál pápa homíliájában hangsúlyozta: a szavak, amelyeket a vértanúság útján haladva ismételgetett, kifejezik azt, ami egész életét motiválta. Szeretettel viszonozzuk Istenünknek a szeretetet, élettel viszonozzuk az életet. Az egyház július 26-án, vértanú halálának napján ünnepli Boldog Fu Yen András liturgikus emléknapját. XIV. Leó fogadta az algériai elnököt. A Szentszék sajtóirodájának közleménye hangsúlyozza, hogy csütörtökön délelőtt a pápa az apostoli palotában fogadta Abdelmadjid Tebboune-t, az algériai népi demokratikus köztársaság elnökét. Ezt követően a politikus találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit Daniel Paccio prelátus, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos szekciója multilaterális kapcsolatokkal foglalkozó részlegének helyettes titkára kísért el a tanácskozásra. A szívélyes megbeszélések során a felek hangsúlyozták a Szentszék és Algéria közötti jó diplomáciai kapcsolatok fontosságát, áll a közleményben. Az országban működő katolikus egyház életének bizonyos aspektusai is szóba kerültek. A beszélgetés során érintették a jelenlegi geopolitikai helyzet témáját is, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd és a kulturális együttműködés fontosságát a béke és a testvériség építésében a világban. A pápa az olasz államfőnek hálás a béke ügyért végzett fáradhatatlan szolgálatáért. 14. Leó táviratot küldött az olasz köztársaság elnökének, aki július 23-án töltötte be 84. életévét. Leó pápa táviratában biztosítja Sergio Mattarella államfőt, hogy imádkozik a magasztos feladatért, amelyet önfeláldozó szellemmel végez a szeretett olasz nemzet egysége érdekében. Osztozom e jeles évforduló örömében mindazokkal, akik közel állnak önhöz, és akik szeretettel és hálával kísérik önt példaértékű és fáradhatatlan szolgálatáért a népek közötti béke és harmónia ügyében, írja a pápa. Végül a Szentatya az olasz elnököt Szűz Mária és Olaszország védőszentjeinek anyai közbenjárására bízza, és apostoli áldását adja, kiterjesztve azt családjára, munkatársaira és az egész országra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Ezred év tengerén hajt a szél, de újra eljön dicsőségben, ő, ki minden fagyott szívben, rügyfakasztó hajnalt ígér. Ha eljön ő, letörli könnyes két szemünk, nem álmodom, hiszem a tűz itt van velünk, vigasztaló, reményt adó lélek hoz békét nekünk, ó, a béke ezredét hozd el nekünk. Ha eljön ő, letörli könnyes két szemünk, nem álmodom, hiszem a tűz itt van velünk, vigasztaló, reményt adó lélek hoz békét. Hozd el nekünk. Kialvó mécs, hamvadó, gyönge láng életünk, miként a szél tépte nád, orba hull nemzetünk. Legyen bár ég, hogyha ő ránk talál, a hajlónál száll, új erőt kap, mint kigyúl az alvó csillag, rához megtér a nyár. Ha eljön ő, letörli könnyes két szemünk, nem álmodom, hiszem a tűz itt van velünk, vigasztaló, reményt adó lélek hoz békét nekünk, ó, a béke ezredét hozd el nekünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!